Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a római levél 8. fejezetének 28. versétől a 39-ig.
Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározás szerint mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek ki a képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsérte. Mit mondjunk tehát el? Ha az Istenben ki lehet el? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindjártért odaadta, hogy ne ajándékozva nekünk vele együtt minden. Ki vádolná Isten választotta? Isten az, aki megigazít. Ki ítélne károlatra? A meghalcsért feltámad Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esetleg is értünk. Ki választaná el minket a Krisztus szeretetre? Nyomorúság, vagy szorongathatás, vagy üldözés, vagy éhezés, megítelmesség, vagy veszedel, vagy meg. Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira sem becsülnek, mint vágóhívókat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalma, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választott el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban.
Megszólított bennünket az apostoli bizonyságtétel. Imádkozzunk eképpen.
Drága mennyi egyet a tárkozó Jézus Krisztusban, dicsértéket teljesítünk. Az ének szavával mondom neked hálát, hogy itt a csendes reggel, hála, hogy éjjel, nappal jött, hála, hogy értünk, mindenhogyan te hordozza őt. Köszönjük az erőt, hogy Szent Házadba jöttünk, és körülbelül mi szívünk. Kérünk, védj ki a szívünkből minden elterelő gondolatot, tisztíts meg szíveinket, hogy te neked és te benned örvendetesünk, gyülekezetünkkel együtt. Vasárnapon. Köszönjük szükségedet, köszönjük szeretetedet, Uram. Örökké, Úrban, Te, megtartó, alkotó, Uraknak, Ura királyoknak, királya, szentek, szentje. Köszönjük, hogy szeretetet megváltó tervetben, szent fiakban lett nyilvánvalóvá előttünk. Köszönjük, hogy ima meghallgató is nem vagy. Köszönjük, hogy a Te terveidet valóra váltod. Kérünk, hogy áld meg egyetületezésünket, az igényhirdetők és a hallgatók az egyetem, beszélj a mi szíveinkkel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgassák minket. Amen.
Énekeljük a 276. 276. dicséret első és második versét. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. beszédének minden versét olvasva, ezt találjuk megírva. Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, 10 húrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet. Az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhénység idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja. Ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Szeretett testvérek, egy rövid idézetet fogok olvasni, vajon mikor és hol hangzott el a következő néhány sor. A magyar honi reformáció örökségének hordozói, a magyar protestantizmus egyházai különös hálaadással tartoznak Istennek ezért, mert az új reformáció időszakában megértették, hogy maguk is megújulásra szorulnak. Minden egyházhoz, minden egyház keresztényeihez szól a felhívás, térj meg! A mi református egyházunk is úgy emlékezik az atyák korára, hogy egyben hálát ad Istennek az új reformáció ajándékaiért, a megítélő szóért, amely elmarasztalt bennünket a cselekedetek ügyében, és a megújító kegyelemért, amely felkészíti egyházunk népét az ember szeretet parancsa iránti teljesebb engedelmességre. Ez az újonnan épült templom, amelynek felszentelésére ma egybe gyülekeztünk, beszédes jelképe ennek az új reformációnak és az új reformációt befogadó magyar reformátusságnak két okból is. Először. Ez a templom jele és bizonysága a magyarországi református egyház és a szocialista magyar állam között fennálló jó viszonynak. Egy sokkal nagyobb szövegből olvastam föl ezt a részletet. Vajon mikor és hol hangozhatott el? Volt néhány kifejezés benne, amely igen-igen nagy segítség lehet időileg elhelyezni. Részben, mert megnevezte a magyar államot, az akkori államformát. Úgy gondolom, ez már és az és előtt egy másik kérdéssel folytatom. Ki az, aki hallotta már ezt? Ki az, aki 30 évvel ezelőtt itt volt, mert 30 éve hangzott el ez, 30 éve lesz holnap, hogy felszentelték ezt a templomot. És az akkori püspök ige hirdetésének egy rövid részletét olvastam föl. Nem szoktuk tenni, emeljél fel a kezét. Ki az, aki itt volt 30 éve, amikor ezt a templomot felszentelték? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha jól számoltam, meg jól láttam minden kezet. Két kifejezés volt, az egyik, amelyik az akkori államformát jelölte, ez nyilván segítség lehetett elhelyezni időileg. A másik pedig az új reformáció kifejezés, ami nem egy közelmúltban megjelent németországi könyv címével azonos, hanem az 1970-es években a magyarországi református egyház akkori vezetője által kedvelt kifejezés volt, aki újra és újra azt hangoztatta, miközben az egyházak mély repülésben voltak, hogy új reformáció bontakozott ki. Az új reformáció persze valóban kibontakozhat, sőt, amikor mély repülések kezdenek lenni a hívő ember, a hívők közössége az egyház életében, akkor valóban szükség lenne egy új reformációra. De mégis, az új reformációnak az a két jele, amit ő itt akkor hangoztatott, és abból az egyiket felolvastam, a másikat hosszan taglalta, a fél prédikáció majdnem arról szólt. Nos, ez a templom jele és bizonysága a magyarországi református egyház és a szocialista magyar állam között fennálló jó viszonynak. Ez volt úgymond az egyik bizonyíték. A másik pedig, hogy ezt az épületet akkor ő Martin Luther King emlékének akarta szentelni. Ez lett volna a másik bizonyíték annak, hogy mi megújultunk. Hogy egyházunk életében valóban egy újulás indult el. Mert egyébként a felolvasott részlet első néhány fejezete vagy gondolata egy teljesen igaz és bibliai. De a folytatása körül már néhány kérdés fölmerülhet. Nos, amikor most 30 esztendőre ezzel az idézettel egy picit visszatekintettünk, egész pontosan 30 évvel ezelőtti eseményekre, amikor a templom felszentelése alkalmával, ugye nem volt még az az új karzat, és nem voltak bent a pótszékek a templomban, az akkori fotók tanúsága szerint éppen tele volt, ott hátul, ahol még nem volt pad, ott álltak a fal mellett, hiszen körbe a fal mellett sehol sem volt pad 30 évvel ezelőtt. És az akkori fotók tanúsága szerint a palástos lelkészek a keresztút első padjában is ültek, vagyis nagyon sok meghívott vendég volt. Nos, mindez a része a mi gyülekezetünk történetének is. És hogyha egy kicsit visszafele tekintünk, akkor észre kell vennünk azt is, amit a prédikátor így fogalmaz meg, hogy minden érhet mindenkit. Bizony öröm és szomorúság, bánat egyaránt érhet mindenkit. Az egyéni életünkben is, és a közösségi életben is. Lehetnek örvendetes pillanatok, és bizony vannak olyan alkalmak, amikor könnyed hullat az ember. Minden érhet mindenkit, azt is érezzük és látjuk, hogy ebben a világban a bűneset óta különösképpen folyamatosan jelen van és munkálkodik a gonosz, melynek eszközeivé adtuk magunkat. Hogy ebben a világban jelen van az erőszak, hogy ebben a világban jelen van a bűn, és minden érhet mindenkit, azt is, aki áldoz az Istennek, Isten tisztelő, és azt is, aki nem áldoz az Istennek, sőt egyenesen elfordult tőle. Ebben a világban, társadalmi rendszerekben is, magában a társadalomban, és bennünk is, az egyénekben is jelen van a gonosz. Jelen van a bűn. Ezt folyamatosan érezzük és látjuk, a napi hazugságoktól kezdve a keményebb cselekedeteken át. De jelen van ebben a világban a betegség, jelen van a halál, jelen van éhínség, van szomorúság, van gyász, és mindez nem számolható ki, hogy pontosan kit, mikor, mi ér. Jelen van mindez, hiszen a gyülekezetünk egykori temploma is annak idején állami kézre került, és a gyülekezetet ide kellett átköltöztetni. Nos, amikor nem kiszámolható, nem igazán megtervezhető általunk a holnap és a holnap után, amikor ennyi minden hat ebben a világban, és olykor ezért tudunk örülni, máskor szomorkodunk, akkor különösképpen nagy üzenete lehet számunkra az előbb olvasott 33. Zsoltárnak. A 33. Zsoltár szerzője mégis felismerte az Úr hatalmát. Ez az első, ami számomra nagyon fontos volt a Zsoltárból. Pedig az akkori világban is jelen volt, maga a Zsoltár is elmondja, az éhínség jelen volt, a halál jelen volt, a gyász jelen voltak, a nyomorúságok, a próbatételek, és mégis felismerte az Úristen hatalmát. Fölismerte, amikor a teremtett mindenségre nézett, és így fogalmazta meg mindezt, az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Gáttal torlaszolt el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Igen, amit ő mondott, meglett. Amit ő parancsolt, előállt, mondja a Zsoltáros. Amikor mi is körülnézünk, akár egy kicsit visszafele emlékezve, akár népünk történetére, akár egyházunk történetére, gyülekezetünk történetére, akár kiki saját családja történetére, vagy éppen elköltözött szerettére emlékezik, akkor, amikor a bűn, a mulandóság erőit is látjuk ebben a világban, akkor jó nekünk észrevenni az Úr hatalmát is. Jó nekünk tudni, hogy az Úré a hatalom, és erről az egész teremtett mindenség beszél. A Zsoltáros másodszor azért is észrevette az Úr hatalmát, mert a népek felett is nyilvánvaló, mondja a Zsoltáros. Mi nem így látjuk. Mi túlságosan alulnézetből szoktuk látni az éveket, évtizedeket, a történelmet, a társadalmi változásokat. A Zsoltáros azonban ilyeneket mond, semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékát. Mi a saját emberi nézőpontunkból látjuk a világot, és mi úgy látjuk, hogy ezek a társadalmi mozgások, sokszor igazságtalanságok, ezek teszik semmivé a mi terveinket és gondolatainkat. De nekünk jó látni a Zsoltároshoz hasonlóan, hogy az Isten hatalma alatt van ez az egész világ. Ő nagyobb mindenek fölött. És jó észrevenni a történelemben is, mert valóban az Úristen nem egyszer semmivé teszi a nemzetek tervét, és meghiúsítja a népek szándékait. Majd később a Zsoltáros így fogalmazott, hogy csalódnak, akik lovakban bíznak. A Zsoltáros korabeli haderő legkomolyabb, legütőképesebb része a lovas egység volt, a legnagyobb katonai potenciát jelentette. Csalódnak tehát, akik a legnagyobb fegyverekben, a leghatásosabb fegyverekben bíznak, mondja a Zsoltáros. És vajon mennyire vesszük mi észre, vagy csak olyan elszenvedői vagyunk, hogy Isten semmivé teszi a nemzetek tervét és meghiúsítja a népek szándékait? Bizony, újra meg újra ezt is átélhettük pedig. Hiszen ez elképzelések voltak, hogy itt nem soká földi paradicsom lesz, aztán már azok sincsenek, azok a hatalmak, amelyek ezt megálmodták. Akkor mégis van nagyobb hatalom? Vajon mi látjuk-e így is az életet? Látjuk-e úgy is, hogy ki tudjuk mondani, hogy de Istené a hatalom minden birodalom, nemzet és nép fölött? Látjuk-e úgy is, hogy lehet templomokat elvenni és bezárni és magtárrá alakítani, vagy esetleg ateista múzeumnál, mint Kárpátalján? És lehet, hogy akik mindezt tették, terveikkel együtt meghiúsulnak, ahogy a zsoltáros fogalmaz. Látjuk mi ezt is? Vagy csak a napi gondokba beleveszünk, meg a napi ilyen-olyan hírekbe belefáradunk, és már elegünk van az egészből, és nem veszük észre azt, amit a zsoltáros már évezredekkel ezelőtt észrevett, pedig lényegesen kevesebb földi információja volt, talán jobb is volt ez neki, mint amennyi információ nekünk van. A zsoltáros noha beszél az erőszakról, gonosz tervekről, halálról, bűnről, mégis látja az Isten hatalmát. És szabad nekünk most 30 évre is visszagondolva ezt látni. Meglátni azt, hogy az Isten meg tudja hiúsítani a nemzetek tervét és a népek szándékait is. Aztán a zsoltárostól tanulhatjuk, érdemes tanulni, azt a hitvalló hangot, azt a hitvalló bizonyságtételt, ahogy szólt. Nem a nagy erő menti meg a királyt, mondja, nem azok ki a hatalom, akik lovakban, a legmodernebb fegyverekben bizakodva bárkit leigáznak és sárba taposnak. Akik ezekben bíznak, csalódni fognak, mondja a zsoltáros már évezredekkel ezelőtt. De ezt csak akkor látjuk és merjük kimondani, hogyha a legnagyobbat, az Urat, Úrnak látjuk. Ha csak magunkhoz viszonyítjuk a gonoszt, ha magunkhoz viszonyítjuk a világban jelen való bűnt, akkor persze az erősebb nálunk. És akkor el lehet keseredni, bele lehet fáradni, akkor megalkuvóvá válhat az ember. Nincs értelme küzdeni jóért, nincs értelme becsületesnek lenni, úgyis másoké a pillanatnyi siker. A zsoltáros azonban már évezredekkel ezelőtt fölismerte, ezek átmeneti dicsőségek, és ezekért nem érdemes törtetni, taposni, nem érdemes ezekben bízni. A zsoltáros fölismerte azt is, hogy éppen ezért nem érdemes ezeknek hódolni. Mert a mindenkori hatalom mindig igényelni a mi hódolatunkat, dicshimnuszunkat. Ahogyan igényelte az előző hatalom is, hogy az állam és egyház jó viszonya, mert ugye a cenzúrázott egyházi sajtóban is csak ilyen jelenhetett meg, az nem jelenhetett meg, hogy valójában egyházellenes politika folyt évtizedeken keresztül. Zsoltáros hitvalló módon tud beszélni, és mert hitvalló módon látja az eseményeket, és az eseményekben és az események fölött az Urat, aki a hatalom, ezért nem hajbókol a kárki előtt. Pedig minden korban, minden hatalom igényelni, hogy előtte hajbókoljunk. A zsoltáros, mivel látja az Úr hatalmát, pedig nagyon sok minden, mintha eltakarta volna akkor is, látja az Úr hatalmát a teremtett mindenség fölött és a népek fölött is, ezért tudja hitvalló módon kimondani, nem e világ előtt kell hajbókolni, azok kegyeit keresni, hanem adjatok hálát az Úrnak. Énekeljetek neki, mondja a zsoltáros. Levonja az etikai következtetést is, hogy valóban cselekedetekben se legyünk elmaradva, ne csak hit igazságokat hangoztassunk és higgyünk, hanem egyre inkább a szerint próbáljunk élni. Adjatok tehát hálát az Úrnak, és neki énekeljetek, mondja a zsoltáros. Mert az Úr mindent ismer, mert hűséggel és szeretettel cselekszik az Úr. Ezért tudja kimondani a zsoltáros, hogy boldog az a nemzet, amelyik nemzetnek Istene az Úr. Sok mindenki jött már, hogy magát Istenként ajánlja. De boldog csak az, akinek a mindeneket teremtő és megváltó Isten az Ura. Az az Úr, aki mindeneket formált, aki a nemzetek tervét, és nem is csak egy nemzetről szól, nemzetek tervét meg tudja hiúsítani. Pedig a zsoltáros is nagyon jól tudta, hiszen egy olyan országban élt, amelyiktől keletre, észak-keletre mindig az egyik világbirodalom volt, és délnyugatra Egyiptom a másik világbirodalom. És egy kis maroknyi nép közösségében élt a zsoltáríró. És mégis ki tudja mondani hitvallóan, és meg tudja indokolni, hogy miért boldog az a nemzet, akinek Istene az Úr. A nép, amelyet örökségül választott. Ezért jut el oda a zsoltáros, hogy lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk, benne van szívünk öröme, benne reménykedünk. Pedig a zsoltáros is magában az énekében, zsoltárában egyértelműen és határozottan beszél az élet nyomorúságairól, bajairól, próbájáról, gyászáról, halálról, a hatalommal visszaélő hatalmaskodásáról, annyi mindenről, ami szomorúsággal kell, hogy eltöltsön bennünket. De a világfiai látnak csak ennyit. Az Isten félő embernek látnia kell az Úr hatalmát, mindenek felett álló hatalmát. Immár Jézus Krisztus által, a Krisztus föltámadás által vallhatjuk, hogy a halál fölött való hatalmát is. Ha pedig ezt látjuk, akkor itt való módon lehet szólni és cselekedni. Egyenesnek, gerincesnek maradni akkor, amikor különböző irányból fújdogálnak a szelek, hol erről, hol arról, és mindenáron várják, hogy dicsimnus zengjünk nekik. Hogy elkötelezzük iránt magunkat. Amikor kiki saját örömével, vagy éppen szíve szomorúságával jött ma ide, amikor eljöttünk a reformáció ünnepén is, hogy együtt legyünk a gyülekezet közösségében, akkor egyénként és gyülekezetként is merjük megfogalmazni, amit megfogalmazni már évtizedekkel ezelőtt is megfogalmaztunk, nevezetesen az egyház nincs társadalmi rendszerekhez kötve. Az egyház nincs társadalmi rendszerekhez, nincs pártokhoz kötve, nem lehet ezekhez kötve. Nem a nemzetek terve, hanem az Úr terve kell, hogy irányadó legyen számunkra. A nemzetek terve nagyrészt meghiúsul. Az Úr terve marad meg örökre, mondja a zsoltáros. Napjainkban pedig, amikor nem egy párt várja a hűségünket, hanem esetleg több is, akkor valamit meg kell fogalmaznunk, mert sokan zavarba vannak, és nem tudnak megkülönböztetni egymáshoz kapcsolódó, de megkülönböztetendő dolgokat. Nem kell attól félnünk, hívő emberként, és gyülekezetként, egyházként, hogy a Szentírás alapján kimondunk bizonyos igazságokat. És esetleg a bennünket körülvevő társadalom egyik vagy másik pártja néha hasonlót mond. Az nem azt jelenti, hogy mi elköteleztük magunkat irántuk, hiszen az Isten igéje már évezredek óta ezt mondja, a jelenlegi pártok pedig másfél évtizede léteznek. Ezt sokan összekavarják, és azonnal azt hiszik, hogy ha valahol valaki hasonlót mond a világ hatalmai közül, mint amit mi mondunk, akkor már mi lettünk az ő szolgái. Nem. Hiszen az Isten igéje alapján egyházunk is sokkal régebb óta, évszázadok óta bizonyos, pontos, erkölcsi, hitbeli igazságot kimond és próbál gyakorolni. Ha ehhez közel kerül valaki a jelenlegi világban, a jelenlegi politikai berendezkedésben, akkor annak örülni kell. De ez még nem azt jelenti, hogy kiszolgáltuk őket. Ne kavarjuk össze az irányt. Mert nagyon sokszor tapasztalom, hogy jaj, ne szóljunk, ilyet ne mondjunk, hát akkor végül még egy tisztességes jó szót se szabad kimondanunk, mert ha véletlen valaki ilyet mond a világi hatalom pártjai közül, akkor abba gyanúba keveredtünk, hogy őket szolgáljuk ki. Hát nem erről van szó. Az oltároshoz hasonlóan tisztán kell látnunk. Az Úr hatalmát látó és arra figyelő ember kimondja az Isten igéjének igazságát. És az Úr hatalmára figyelő és az komolyan vevő egyház ki kell, hogy mondja. De hogyha a világból hallunk néha ezzel hasonló gondolatokat is, akkor nem kell kétségbe esnünk, hanem hálát kell adnunk, hogy bizonyos bibliai igazság vagy érték mások számára is fontos. A zsoltáros hitvalló módon tud tehát beszélni, és nekünk is látni kell, hogy nem szabad odakötni magunkat semmilyen e világi hatalomhoz. De lehet, hogy olykor némelyek hasonlót is mondanak, mint amit az ige alapján nekünk hirdetnünk kell. A 30 évvel ezelőtti idézet utolsó mondata ez volt, ez a templom jele és bizonysága, miután egy sokkal-sokkal nagyobb viszont állami kézre került. Ez a templom jele és bizonysága a magyarországi református egyház és a szocialista magyar állam között fennálló jó viszonynak. Ez addig mindig jó viszony volt, amíg mi hallgattunk. Addig mindig jó viszony volt, amíg minden úgy lett, ahogy a hatalom gondolta. De az egyháznak nem ezen kell tájékozódnia, hanem először is azon, hogy az Úr és egyháza között legyen jó viszony. Természetesen ápolnunk kell a tisztességes kapcsolatot a mindenkori hatalommal. De nekünk először és mindenek felett, ha még kereszténynek valljuk magunkat, az Úrral, a mi teremtő és megváltó Istenünkkel kell jó viszonyban, engedelmes kapcsolatban lennünk. És a zsoltáros tulajdonképpen ezt is nagyon egyértelműen ki tudja mondani. Vagyis szükségünk van nekünk is reformálódásra, hiszen a világnak mondott dicsimnusz az bálványimádás. És ezt mi az ige szerint nem tehetjük. Tanítson tehát bennünket a zsoltáros, hogy az Úrnak mindenek felett van hatalma. Tanítson bennünket ennek a hatalomnak a látása, Isten iránti engedelmességre, hálaadásra, az Úr magasztalására. Ezért kezdődik így ez a zsoltár, vígadjatok az Úrban ti igazak, az igaz emberekhez illik a dícséret. Adjatok hálát az Úrnak, citeraszóval, tízhúrú lanttal, zengjetek neki, énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Az Úr Istennek. Ebben ma is van mit változtatnunk. Hogy valóban csak az Úrnak mondjunk hálát. Őt magasztaljuk. Lássuk tisztán mindenek felett való hatalmát, akkor is, amikor az evilági élet sokféle hatása néha elhomályosítni próbálja a látótért. És az Úrnak ez a magasztalása ad eligazítást, tart meg egyenesen bennünket. Az Úrnak ez a magasztalása ad vigaszt és reménységet személyes életünk próbáiban, gyászában is. Az Úrnak, az Úr hatalmának ez a látása és magasztalása, mert ha nem magasztaljuk, el fogjuk felejteni. És e világ tornyosul nagy hatalomként elénk. Nekünk van szükségünk arra, hogy az Urat magasztaljuk, hiszen ezáltal idézzük föl újra magunkban az Úr hatalmát, és erősödünk meg, hogy folyamatosan az Urat, mint legnagyobbat lássuk, és így bizakodjunk, és így legyünk engedelmesek. Bátorítson erre a zsoltáros bennünket. Így fogalmazta meg a zsoltáros és a mai igehirdetés címének is ezt adtam. Az Úr terve marad meg örökre. Amen. A 480. dicséret, 480. dicséret, 3. és 4. versét énekeljük. Ha szívemet bánat járja.
Őket ért veszteségükre, szomorúságukra, gyászukra,
azokért, akik talán egyedül is maradtak. Segíts, Urunk, hogy valóban téged keressenek, és ne csupán a mulandóság szomorúságát lássák. Segíts, Urunk, hogy tudjanak fölnézni a föltámadott Krisztusra is reménység által vigasztalódni. És segíts, Urunk, hogy szomorúsággal vagy magányosságból a gyülekezet közösségébe, egymás közösségébe vágyakozzanak sokan, hogy igéd által és testvéri szeretet által egymást is vigasztalhassuk. Urunk Istenünk, szükségünk van hitben, engedelmességben való megújulásra. Szükségünk van, hogy reménységünkben megújuljunk. Láttasd velünk hatalmadat, és segíts bennünket, hogy tudjuk vallani a zsoltárossal együtt, tudjuk kérni a zsoltárossal együtt. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek.